Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Benedek Csilla vagyok. Ma a Natura Stúdió egy órás különkiadásával jelentkezünk, amelyben folytatódik havonta jelentkező sorozatunk Várdai Gabriellával. A mai alkalommal a férfiak és nők közötti tudatos kommunikációról beszélgetünk. Naponta tapasztaljuk, hogy a férfi és nő közötti kommunikáció számottevően eltér egymástól, és ez félreértések, civódások tömegét okozza a két nem kapcsolatában. Az viszont kevésbé ismert, hogy azok a férfiak, akiknek a beszédközpontja baleset vagy vérzés, trombózis miatt sérült, teljesen vagy majdnem teljesen elvesztik beszédkészségüket. Hasonló sérülés a nőknél jóval kisebb beszédkárosodást okoz, mivel a nőknek több, legalább még két olyan agyi központjuk van, ami a verbális funkciók, azaz a beszéd irányításában játszik szerepet. Ki gondolta volna? Ha nem ismerjük és nem értjük a két nem közti alapvető különbségeket, akkor a másik szavainak, tetteinek, gesztusainak megítélésében óhatatlanul magunkból indulunk ki, és ez félreértelmezéshez, sőt, olykor végzetes a kapcsolat sorsát megpecsételő félreértésekhez vezethet. Figyelmeztet dr. Valló Ágnes, egészségfejlesztő mentálhigiénikus. Karinti Frigyes azt írja, férfi és nő hogyan is érthetnék meg egymást, mikor mind a kettő mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit. Ebből adódnának a nemek közti gyakori félreértések, vagy férfi és nő úgy lennének alkotva, hogy ne értsék meg egymást. Válaszol Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató és személyiségfejlesztő terapeuta.
Nem gondolom azt, hogy úgy lennénk alkotva, hogy ne értsük meg egymást, viszont tény az, hogy mindkét nemnél különböző kommunikációs és gondolkodási stílusokról beszélünk. Hadd mondjak ehhez egy nagyon aranyos, kicsi, nagyon rövid mesét, ami úgy szól, hogy volt egyszer két bolygó, az egyiken éltek gyönyörű, szép, magas, kétlábú lények, akikről nagyon könnyű volt felismerni, hogy kinek mi a foglalkozás, hiszen a foglalkozásnak megfelelő egyenruhában jártak. Akkor beszéltek, amikor fontos közölni velük volt, illetve akkor, amikor tanácsot kértek volna egymástól, vagy hogyha valamilyen meghatározott célán megoldást kellett találni valamilyen problémára. Viszont tökéletesen jól bírták a technikát és a technológiát, ezért mindenféle bonyolult és tökéletes szerkentyűik voltak. Egy hatalmas tárcsövet építettek, amivel egy másik bolygót fedeztek fel, ahol döbbenten látták, hogy ott is gyönyörű szép kétlábú lények élnek, viszont ők valahogy légiesebb, színesebbek, mivel ez a tárcső fejlett volt, mindent láttak, ami a bolygón történik. Egyfolytában csacsogtak, csevegtek, mindig segítettek egymásnak, összegyűltek, beszélgettek, és eldöntötték, hogy megváltoztatják ezt a bolygót. Megépítettek egy gyönyörű űrhajót, elindultak e felé a bolygó felé, ahol észrevették azt, hogy na hát ezek a csodálatos légies lények várták őket. Természetesen, hogy várták őket, hiszen a másik bolygó lakója megérzéseikre hagyatkozva már rég rájöttek, hogy ők látogatóba fognak jönni. Amikor kiszálltak az űrhajóból, észrevették azt, hogy na hát milyen érdekes, ugyanazokat a szavakat használják, de teljesen más jelentéssel. Úgyhogy kerítettek egy tolmácsot. Nem is volt semmi gond, a tolmács segítségével tökéletesen megértették egymást, és így tökéletesen tudtak együtt élni. Még nem egyik nap felfedeztek egy harmadik bolygót, ez volt a Föld, ami még szebb, még gyönyörűbb, még kedvesebb volt, mint ahol éltek, úgyhogy eldöntötték, hogy együtt leköltöznek erre a bolygóra. Igen, ám, de amikor az űrhajójuk belépett a Föld légterébe, elfelejtkeztek a tolmácsról, és innen kezdve csak azt hiszik, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, bár a szavak azonosak, de nincs tolmács, és nem tudják lefordítani az üzeneteket. Talán így tudnám a legjobban jellemezni a férfi és női kommunikáció közötti különbséget.
Tehát létezik külön női és férfi nyelv?
Inkább azt mondanám, hogy külön férfi és női gondolkodásmód és probléma megoldás. Hogy csak egy egyszerű példát említsek, hogy mindannyian felidézünk, hogy kommunikál egy férfi és hogyan kommunikál egy nő, akkor nagyon fontos különbségeket látunk. Ugye általában a férfiak a lényegre koncentrálnak, azaz picit rövidebben, picit tömörebben a konkrétumokat közlik, addig, amíg a nők általában az érzéseket, gondolatokat tartják fontosnak, és ezek a gondolatok azáltal öltenek testet, hogy ők beszélnek róluk. A férfiak általában mindig tudják, hogy mit akarnak mondani, tehát csak úgy a beszélgetés kedvéért ritkábban beszélgetnek. A nőknél nagyon sokszor előfordul az, hogy miközben beszélgetnek, közben az ő fejükben úgymond helyére tevődik a dolog, tehát megértik magát a helyzetet, miközben beszélnek róla. Nagyon-nagyon fontos különbség az, hogy a férfiaknál a megoldás az egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha gondolunk arra, hogy hányszor volt már olyan beszélgetésünk egy férfivel, hogy bármit mondott a hölgy, a férfi egyből megoldást közölt vele, az nem azért van, mert nem figyelt oda a hölgy érzéseire, hanem mert így működnek ők, a megoldásra koncentrálnak. Addig, amíg a nőknél a tények mögötti érzelmi háttér az, ami a megoldáshoz vezeti őket. Tehát két különböző irányból közelítik meg a problémát. Vagy hogy egy másik példát mondjak, hogyha ilyen nagyon nyelvtanilag szeretném meghatározni azt, hogy mi a különbség a férfi és a női nyelv között, akkor a férfiak főneveket használnak, a nők pedig igéket és jelzőket.
Egyre nagyobb a szakirodalma a férfiak és nők közti kommunikációs különbségeknek. Tudjuk, hogy a férfi és nő különbözik, de hogyan működnek jól együtt?
Odafigyeléssel. Az a legfontosabb recept, és ez a legegyszerűbb recept, hogy abban a pillanatban, amikor a másik fél fontos, abban a pillanatban időt szakítunk arra, hogy megértsük, hogy az illető vajon mit és miért szeretne velünk kommunikálni. Éppen ezért, hogyha egy hölgy kommunikál egy férfivel, és a hölgynek van problémája, akkor nagyon fontos lenne az, hogy egyáltalán tudja azt, hogy miért is szeretné elmondani azt, amit épp elkezdett elmondani. Tehát, hogy csak azért beszél, hogy beszéljen, a szaknyelven úgy hívják, hogy ventilál, tehát, hogy elmondja, kitisztítsa a magában lévő esetlegesen dúló harcot, vagy tényleg tényeket akar közölni, és megoldásokat keres, amihez a férfi tökéletes partner.
A közelmúltban olvastam egy történetet, miszerint egy fontos megbeszélés előtt egy úr egyeztetett a kolléganőjével, hogy mit is akar majd elérni a tárgyaláson. És mivel a hölgy végig bólogatott, a férfi feltételezte, hogy egyet is értett vele. Legnagyobb meglepetésére azonban azt érzékelte, hogy a hölgy többször megkérdőjelezte az ötleteit a tárgyaláson, amit ő úgy érzett, hogy kolléganője átverte, holott csak nem volt tisztában azzal a nonverbális kommunikációs különbséggel, hogy a férfiak akkor bólogatnak, amikor egyetértenek a másikkal, a nőknél viszont ez csak azt jelenti, hogy figyelek rád, mondjad tovább. Kétségtelen, hogy a férfi és a nő másképpen beszél, de máshogyan is figyel?
Úgy gondolom, hogy a nonverbális kommunikáció és a nonverbális jelek mindkét félnél nagyon-nagyon fontosak. Alapból azt mondanám, hogy a bólogatás az bizony egyetértést is jelenthet, de azt is, hogy igen, figyelek viszont. Hogyha az igen, figyelek jelentéssel létezik valakinél, nem biztos, hogy egy nőnél, lehet az egy úriember is, egy férfiember is, akkor kötelezően verbálisan kellene kommunikálnia azt a másik felé, hogy igen, hallgattak, figyelek rád, ugyanakkor ebben én most nem értek veled egyet. Ugye ismerjük azt, hogy a kommunikált tartalom 70-80%-át a nonverbális kommunikáció közvetíti. A szavak, hogy úgy mondjam, csak egy ruhát képeznek a nonverbális kommunikáció köré. Viszont mivel mindenki a nonverbális kommunikációt használja, ez nem jelenti azt, hogy azért ismerjük is a másik nonverbális kommunikációját. Nagyon nehéz akkor a nonverbális kommunikációt felismerni. Egyrészt, hogyha férfi-női közti beszélgetésről van szó, és akkor ugye különbözhet, vagy hogyha különböző népcsoportokból kerül ki a férfi és a nő, akkor egy halmozottan hátrányos helyzetből indulunk, illetve akkor, amikor adott kultúrákban szinte nem is létezik ez a nonverbális kommunikáció, tehát rezzenéstelen testtel próbálják a felek végigülni tárgyalást, akkor viszont nagyon nehéz leolvasni, hogy mi is zajlik az emberben. A legfontosabb kulcs és a legfontosabb üzenet az az, hogy rendben, hogy ott van a nonverbális kommunikáció. Azt is tudjuk, hogy ugye a házastársak vagy a régóta együtt élő pároknál ez a mondat, hogy ó, de hát ennyi idő után már tudnod kellene, hogy mi van az én fejemben, ez gyakran elhangzik. Viszont ezekre nem lehet bazírozni, hiszen a kommunikáció nem a gondolatolvasás helye. Tehát akkor, amikor pontosan szeretnénk valamit közvetíteni, akkor azt úgy kell tennünk, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a másik fél megérti. És hogyha nem vagyunk biztosak benne, akkor viszont vissza kell kérdezni, hogy én ezt szerettem mondani, kérlek, jelezd nekem vissza, hogy te mit értettél ebből, mert lehet, hogy én rosszul közvetítettem.
Tehát ez a visszacsatolás folyamatosan?
Így van. Így van, így van. Ez a kommunikációnak a lelke, teljesen mindegy, hogy férfi vagy női kommunikációról, vagy egy nagyszülő és gyerek közötti kommunikációról beszélünk.
zöld színű szem, úgy, ahogy rám néztél, és nekem fel kellett állnom, mert jobb, ha elmegyek, mert őrültnek nézel, és elég. És gyűlölöm már is az összes szavamat, és hozzá a zöld színű szemet. Csak nézz, a szemembe benéz, miközben magamban megyek, megyek az utcaköveken.
A Natura stúdió vendége Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta, aki ma a férfiak és nők közötti viselkedés és kommunikáció jellemzőit ismerteti.
Minek a szó, a semmire jó? Miért nincs egy szó, ami épp helyén való? Minek a szó, a semmire se jó? Rég nincs egy szó, ami jól kimondható. Mire való az emberi szó, ha közben rád néz, csak néz, csak néz, csak néz az idegenkedés.
Ugye a legjobban ismert különbség a férfi és a női agynál, erről nagyon vicces filmek és videócskák születnek, akár YouTube-on, akár interneten, bárhol máshol meg lehet ezeket találni, és nagyon kedvesen, nagyon aranyosan bemutatják, hogy mi a különbség a férfi és a női gondolkodásmód között. Hiszen tagadhatatlan, hogy van. Pont ma reggel láttam egy ilyen édes kis videócskát, ami arról szólt, hogy hogyan indul el a férfi ember vásárolni, és hogyan indul el a női ember vásárolni. Az áruházat úgy ilyen nagy labirintusként tüntették fel, és a férfi embernél volt egy egyenes út a célállomásig, tehát tudta, hogy mit akar venni, és egyenesen onnan ment. A hölgyeknél pedig az egész áruházat bejárt a labirintuson keresztül a hölgy, és ott is megállt, ahol vásárolnia kellett, tehát valószínűleg, hogy megvette azt a dolgot, de az összes többi részen is megállt, és ott is időt töltött. Ugyanakkor pedig nem lehet azt mondani, hogy minden férfi és minden nő így is elkedik, hiszen akkor, amikor a férfi és női mintáról beszélünk, akkor a férfi és női gondolkodás mintáról beszélünk. Vannak olyan férfiak, akiknek az agya sokkal inkább a női minta szerint működik, és vannak olyan nők, akiknek az agya sokkal inkább a férfi minta nyomán működik. Nagyon jól lehet ezt látni például egy olyan hölgynél, aki nagyon magas beosztásban, folytában emberekkel dolgozva irányítania kell és megoldásokat hoznia, illetve például egy művészbeállítottságú férfi embernél, aki rengeteg kreatív tevékenységet folytat, ott általában pontosan fordítva működnek az agyfélek. Ugyanis a férfi és női agy közötti különbségeket leginkább az határozza meg, hogy az agynak melyik agyféltekéje működik előtérben, azaz a bal agyfélteke vagy a jobb agyfélteke. A bal agyféltekét nevezzük a férfias agyféltekének, ott vannak a konkrét dolgok, ugye ez az, ami a testünk jobb oldalát irányítja. Itt van a logika, itt van a matek, itt van a tájékozódás például, itt van a szám, itt van a hangjegy, de ugyanakkor a számnak a jelentése és a hangjegyhez tartozó dallam az már a jobb agyféltekében van, ami a bal oldalunkat irányítja. Együtt a művészetekkel, az álmodozással, itt nincs idő, a bal agyféltekében van idő, a jobb agyféltekében nincs idő. Ezért van az, hogy amikor összegyűlünk, például a lányok elmennek kávézgatni vagy teázni, hogy elrepült az idő mondattal, kb. 3-4 óra múlva érnek haza. Ugyanúgy a férfi is, hogyha valahol elrepül az idő, mert hogy akkor átcsúszik a tevékenység a jobb agyféltekébe. Tehát megszűnik az időérzékelése. Nincs térérzékelése a jobb agyféltekének, viszont a bal agyféltekének van. Tehát a kettőnek együtt kellene működnie ahhoz, hogy az ember tökéletesen jól a mostban és a jelenben tudja megélni.
Egy férfi, aki női gondolkodás mintán van, vagy fordítva. Ez így egészséges, vagy...
Ez egy teljesen egészséges forma, bocsánat, de nem létezik olyan, hogy ő most valamiért átállt a másik oldalra, vagy a másik oldalhoz vonzódik jobban. Nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy ugye abban a pillanatban, amikor az agyféltekék működésbe jönnek, egy adott viselkedési mintát eredményezi el az egyénnél. Ez egy teljesen természetes dolog. Tehát nem kell attól megijedni, hogyha egy kislány kicsit logikusabban gondolkodik, és mondjuk matek zseni lesz belőle. És az sem probléma, az is teljesen természetes, hogy egy kisfiú például művészlélek, rajzolni fog, vagy esetleg gitározni, és egy gitár virtuóz lesz. Nem érdemes, és nem is szabad ezen megijedni, hiszen ez egyszerűen azt hozza, hogy ki miben fogja megtalálni önmagát. Nagyon sokszor sajnos a szülők próbálják beskatujázni a gyerekeket, hogy kislány vagy te kisfiú, vagy neked ezt kell szeretni, neked azt kell csinálni, és ilyenkor csak azt érik el, hogy hatalmas frusztráció jóhalmaz gyűlik fel a gyerekekben, és ahelyett, hogy segítenünk őket, sajnos beblokkolják azt a tehetséget, amitől ők különlegesek lennének, és ugye mindenki különleges.
Mondhatni szinte általános vélemény, hogy a nők folyton beszélnek, mindig boncolgatnak valamit, faggatóznak, tudni akarnak, elemeznek. Sőt, be is jelentik azt, hogy most beszélgetni szeretnének. A férfiak meg hallgatnak, és egy előre bejelentett beszélgetés kapcsán azonnal arra gondolnak, hogy már megint nem jó valami, biztos felelősségre vonás lesz. A nő, hogyha nem hallják meg, akkor mondja megint, aztán hangosan és elege lesz. A férfi meg fél a beszélgetéstől. Feltételezem, hogy szomorú, hogyha mindezt annyival próbáljuk elintézni, hogy a nők, illetve a férfiak már csak ilyenek. Lehet, hogy a nőknek meg kéne tanulniuk hallgatni, a férfiaknak pedig meg kellene tanulniuk megnyílni?
Ez egy nagyon furcsa kérdés, ugyanis ugye pont arról szól ez, ahogy ön most felvetette a beszélgetésben ezt a mondatot, hogy a beszélgetés az eszköz, vagy egy esemény lenne. Hiszen a nők a beszélgetést eseményként élik meg. Tehát azért találkozunk, azért gyűlünk össze, hogy beszélgessünk. A férfiaknál a beszélgetés az egy eszköz, ahhoz, hogy valamit közölni tudjanak, és meghatározott céllal gyűlnek ők össze. Lehet, hogy az a meghatározott cél az az, hogy meccset néznek, vagy horgásznak, viszont a célért mennek oda, és közben esetleg beszélgetnek. Az egyeknél ez fordítva történik. Összegyűlnek, beszélgetnek, és közben esetleg még mást is tesznek, és mással is eltöltik az idejüket. Tehát a férfiaknál a baráti kötelékeket, a közös tevékenységek erősítik, amíg a hölgyeknél a baráti kötelékeket általában a beszélgetések erősítik. És mindegy, hogy lehet, hogy 5 évvel nem beszélgettem a barátnőmmel, de legközelebb, amikor találkozunk, ugyanonnan tudjuk folytatni. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon fontos lenne megérteni azt, hogy egyik fél sem azért tesz így, mert ki akar tolni a másikkal, és csak azért is másképp viselkedik, mint ahogy a másiknak a viselkedési mintája lenne, hanem inkább azt lenne nagyon fontos megérteni, hogy ez a különbség létezik, tehát akkor ezzel valamit tenni kell. Én nagyon sok hölgy kliensemnek javasoltam már azt, hogy igen, szóljon, legyen szíves a férjének, a férfinak, az élete párjának akkor, amikor csak beszélgetni akar, akár ezzel a mondattal is, hogy drágám, kérlek hallgass meg 10 percig, mert én most beszélni szeretnék. Ez nem azt jelenti, hogy a férfi is be fog vonódni a beszélgetésbe, mert a férfinak az egy iszonyatosan nehéz követelmény, hogy például akkor, amikor egy nő elmeséli azt, hogy kivel találkozott, és az úgy hangzik, hogy képzeld el, amikor elmentem a gyereknek befizetni az úszásbérletet, közben találkoztam Piroskával, ja, és hát ne tudná, milyen gyönyörű ruhája volt, és az az autó, amiből kiszállt, és amikor a bérletes néni azt mondta, hogy nincs nálam elég pénz, akkor még el kellett mennem a bankautomatához, és ja, és ott meg tudod, akkor, amikor az autóját megláttam a Piroskának, akkor eszembe jutott, hogy vajon mi mikor fogjuk kicserélni az régi autónkat, na és akkor, amikor nem is volt elég pénz, és az automatánál álltam sorba, és folytathatnám ezt a történetet, innen kezdve férfi szegény feje, mert fogalma sincs, hogy miről beszél a hölgy, hiszen elméletileg a gyerekbérletéről kezdett el beszélni, de már egy új autónál tartanak. És itt van az, amivel a férfi beszélgető partnert elveszítik a hölgyek, tehát nem tudja követni azt, hogy a hölgy miről beszél.
Hogy mondjam el a bánatom? A Natura Stúdió vendége Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta, aki ma a férfiak és nők közötti viselkedés és kommunikáció jellemzőit ismerteti.
Nagyon édes filmet ajánlanék a figyelmet, egy kicsi videócska, egy pár perces videót a YouTube-on a kedves hallgatók figyelmébe. Ha beírják azt a keresőbe, hogy férfi és női agy közötti különbség, egy úriember fog kijönni egy színpadon, egy üres színpadon, és azt szemlélteti, hogy hogyan működik a férfi agy, és hogyan működik a női agy. Nagyon vicces, nagyon kellemes előadás. A lényege az az, hogy ő a férfi agyat egy sok fiókos komódhoz hasonlítja, ami úgy működik, hogy a férfi, amikor közölni akar valamit, kihúz egy fiókot, kiveszi a tartalmat, elmondja, hogy miről van szó, majd becsukja azt a fiókot. Megint kihúz egyet, megint megnézzük, hogy mi van ott, majd megint helyére toljuk a fiókot. Tehát rend van. Egyszerre egy dologról beszélünk, és mindig tudjuk, hogy most miről van szó, majd amikor ez bezáródott, akkor a fiók a helyére kerül. Ehhez képest a hölgyeknél nagyjából úgy néz ki a beszélgetés, mint egy sok fonalból összekavart gombolyag. Tehát abban a pillanatban, amikor a zöld cérnáról beszélünk, látjuk, hogy a zöld cérnáról van szó, viszont a következő másodpercben már előkerült a piros cérna, hiszen az egész össze van gombolyagozva. Innen kezdve egy férfi embernek nagyon nehéz követni ezt a gombolyagot, hiszen ő a kis fiókjaival konkrétan tudja, hogy most még fiókról szeretne beszélni. A hölgyeknél pedig nagyon nehéz követni, hogy most a zöld fonalhoz hogy került oda a piros, ami a férfi embert nagyon-nagyon frusztrálhatja, hogyha nem tanultam még ezt megkezelni.
Ahogy ön is kitért az előbb rá, beszélgetés során gyakort előfordul, hogy a férfi egy dologra koncentrál, a nő azonban több dolgot említ, és ebből kifolyólag sokszor előfordul, hogy a férfi elfelejt számára kevésbé fontosnak vélt dolgokat. És ha valamire visszakérdez a nő részéről, gyakori visszajelzés, hogy te nem is figyelsz rám, a férfiak részéről pedig gyakori ítélet, hogy a nők több dologra is odafigyelnek, de egy dolgot sem képesek normálisan megcsinálni. Milyen megoldásokat kínál hasonló helyzetekre a tudatos kommunikáció?
Probléma nagyon egyszerű, kívülről mindig minden egyszerű, akkor, amikor az ember benne van egy ilyen beszélgetésben, akkor viszont nagyon kell figyelnie, hogy miről is szóra történik. Ugye az, amikor a férfi ember azt mondja, hogy a nő nem képes megjegyezni semmit, ez ugye természetesen nem igaz, és az sem igaz, hogy a férfiak mindig elveszítik a fonalat. Tény és való, hogy a férfinak nehéz azt követni, amikor öt témáról beszélgetünk egyszerre, ugyanakkor nem mondjuk meg azt, hogy most mi a fontos számunkra. Tehát amikor a beszélgetés elején jeleztem azt, hogy a nők számára a beszélgetés azért van, azért zajlik, mert szeretnek beszélgetni. Tehát a beszélgetés öröméért beszélgetnek. A férfiak ezzel szemben azért beszélgetnek, mert valamit közölni szeretnének. A kettő között nagyon nagy a különbség, hiszen ha valamit közölni szeretnének, akkor azt konkrétan gyorsan elmondják, nagyon határozottan, röviden, úgy, hogy azt mindenki megértse. Amikor valaki a beszélgetés öröméért beszélget, akkor ugye sok mindent betesz abban a mondatban, nagyon sok részletet közöl, színeket, érzéseket, érzelmeket. A kedves férfi ember valószínűleg, hogy itt veszíti el a fonalat, hogy akkor most miről is van szó, tehát most miről beszélünk, miről szól ez a történet. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos különbségek, illetve ami nagyon fontos, és nem tudom, hogy mennyire figyelnek erre a kedves hallgatók, az, hogy hogyan is teszünk fel kérdéseket a másiknak, vagy hogyan is közlünk valamit. Abban a pillanatban, amikor például felhívjuk az életünk párját, és azt mondjuk neki, hogy tudnál-e hozni neki egy kenyeret hazafele, azzal lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy megkértük a kedves férfi embert, hogy legyen szíves, álljon meg, és vegyen egy kenyeret, de nem ezt tettük, hanem azt közöltük vele, hogy elég idétlen vagy, és még egy kenyeret sem tudsz hazafele megvásárolni. Hiszen azt kérdeztük tőle, hogy tudnál-e vásárolni egy kenyeret. A válasz erre, hogyha ő összönből válaszolna, az az lenne, hogy nem értne tudni. Hát persze, hogy tudok kenyeret vásárolni, de lehet, hogy nem akarok. És ezek a rejtett jelentései a mondatainknak, ezek azok, amik meghatározzák a válaszreakciókat az adott mondatra. Vagy mondok egy másik példát. Vasárnapi ebéd, kell menni anyusékhoz ebédelni, mindenki felöltözik szépen, és akkor a feleség megkérdezi a férjtől, hogy nem mondod komolyan, hogy ezt az inget választottad ki. Tehát, hogyha nagyon komolyan teszi fel ezt a kérdést, akkor ebből a férfi ember megint azt jelenti, hogy a Istenem, de hülye vagyok, hogy betettem ezt az inget elő. Holott a feleség lehet, hogy csak annyit akart közölni, hogy talán egy másik szín jobban állna neked. Amiben megint nem jó mondat, hiszen ezzel azt közvetíti, hogy ez a szín nem áll jól neked. Tehát én ilyenkor mindig azt javaslom, hogy az a fontos, hogy konkrétan elmondja a hölgyem, szeretne. Tehát menjen oda és mondja azt, drágám, annyira szeretném, hogyha a szürke ingedet vennék fel, mert nekem fontos, hiszen abban én is jól érzem magam melletted. És erre a férfi meg tudja azt mondani, hogy értem, hogy neked ez fontos, nekem meg nem esetlegesen, vagy azt is tudja mondani, hogy fú, hát ha neked ennyire fontos, drágám, akkor igen, felveszem azt a szürke inget. Mondd, hogy hát nem mondod komolyan, hogy ezt az inget vetted fel, ezzel nem jutunk semmiféle együttműködésre, hiszen tudatalatt azt közvetítjük felé, hogy jaj, de idét nem vagy.
Natura Stúdió vendége Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta, aki ma a férfiak és nők közötti viselkedés és kommunikáció jellemzőit ismerteti.
Közös szavakból, közös lapokból egy másik könyvet őrzünk. Közös időben, közös kapukból egy másik járdára lép.
Beszélgetésünk elején már szóba került, hogy a férfiak és nők ritkán akarják ugyanazt kifejezni, amikor ugyanazt a szót használják. Például, hogyha egy nő azt mondja, hogy soha nem megyünk sehova, eszébe se jut, hogy a soha vagy a sehova kifejezést szó szerint is lehet érteni, ő inkább csak a pillanatnyi frusztráltságát fejezi ki így. A férfiak azonban ezeket a kifejezéseket szó szerint veszik, és válaszaikkal további félreértésre adhatnak okot. Azt már érintettük, hogy honnan ered, hogy ugyanaz a szó más-mást jelent férfinak és nőnek. Meg lehet ezt haladni vagy megelőzni, hogy ne generáljon konfliktust?
Igen, természetesen meg lehet, és ugye pont erről szólnak a tudatos kommunikációs előadások és tréningek is, hogy megtanulják a kedves résztvevők, hogy pontosan kell fogalmazni. Azaz ez a klasszikus mondat, hogy jaj, mi soha nem megyünk sehova. Vagy mondok egy másik klasszikust. Annyira hiányzik nekem a romantika. Vagy például úgy szeretnék sétálni menni veled. Ezek azok a mondatok, amik szó szerint kiverik a biztosítékot a férfi embereknél, hiszen nem értik őket. Ezzel soha nem megyünk sehova, nem jelent semmit, hiszen voltak már színházba, voltak bevásárolni, voltak egy csomó helyen. Úgy hiányzik nekem a romantika, ez megint nem egy jó mondat, hiszen szegény ember nem tudja, hogy mit jelent a hölgynek a romantika. Egy múltkori tréningen volt ez egy klasszikus mondat, amikor a résztvevők nagyon érdekes tréning volt, mert párban voltak. Tehát mindenki a párjával vett részt a tréningen, és ez egy csodálatos helyzet, hiszen egyszerre hallják ugyanazt ugyanakkor. És ez volt a feladvány, hogy jó, akkor ezt mondatot, hogy hiányzik a romantika, ezt legyenek szívesek értelmezzék. És nagyon érdekes volt visszahallgatni azt, hogy mit jelentett a hölgyeknek ez a mondat, és mit jelentett a férfiaknak. Ugye a hölgyeknél egyértelműen elkezdték mindenki a saját igénye szerint részletezni a mondatot, hogy hát biztos nem járnak szórakozni, vagy nem töltenek a kettesben estét, vagy nem utaznak el valahova úgy, hogy egy szállodába a wellness hétvégézni. És akkor a szegény férfi emberek álltak, és néztek, és azt mondták, hogy hát ők ebből semmit nem értettek, hát itt csak a romantikáról beszéltünk, hogy jött most ide a wellness hétvége, meg a küldő rózsával, bocsánat, vagy a virágcsokor, amit már megint nem hozott elég sűrűn. És ez egy hatalmas felkiáltójel, hiszen ezeket a mondatokat nem értik az urak, és az a megoldás rá, hogy nagyon konkrétan kell fogalmazni. Bármilyen butucskán is hangzik, hogy azt mondjam a kedves életem párjának, hogy drágám, nekem fontos lenne, hogy hetente egyszer hoz nekem egy virágcsokrot. Ő ebből érteni fogja, hogy én mit akarok. De ha azt mondom neki, hogy na persze, mert te sosem hozol nekem virágot, ebből azt hallja ki, hogy már megint valami rosszat tett, mint a kisgyerek, bekapcsolnak a frusztráltságai, és azt mondja, hogy hát akkor nem is hozok neked virágcsokrot, de kezd dacolni.
Ilyen esetben a nő például azt szeretné, hogy a férfi részéről jöjjön figyelmesség, hogy hozzon virágot, tehát hogy ne kelljen megmondani, hogy mit csináljál, hogy én örüljek.
Ez egy nagyon-nagyon jól feltett női aggyal megfogalmazott. Én értem ezt, ugye minden nőtársunk ugyanezt mondja, hogy hát én azt szeretném, hogy te találd ki, hogy én itt szeretnék. És itt vannak a férfiak, amikor fogják a fejüket, de hogy honnan a csodából tudnám én ezt kitalálni, hogy mi van a fejedben. És mondok el egy nagyon édes példát, egy házas pár, akik már elég régóta házasok, ilyen 18-19 éve házasok, eljöttek erre a kommunikációs tréningre, és pont ez a virágozós téma került elő, mint probléma. És a hölgy mondta, hogy hát igen, mert soha nem hozol nekem virágot, és ez milyen kellemetlen, és soha nem találod ki a gondolataimat. És erre a férfi megszólalt, hogy na de drágám, körülbelül ott az ismerettségük elején, tehát 18-19 évvel ezelőtt, azt mondtad nekem, hogy a vágott virág, te azt utálod, hiszen megölik vele a virágot. És akkor most azt kéred tőlem, hogy hozzak neked vágott virágot? Hát én soha nem hoznék neked vágott virágot, mert azt mondtad nekem 18 évvel ezelőtt, hogy megölik vele a virágot. És akkor ez ugye ilyen értelemben patthelyzet volt, hiszen a kedves úriember tartotta magát ahhoz az információhoz, amit kapott a hölgytől. A hölgynek meg közben a vágyai miről szóltak. Itt nagyon fontos rájönni arra, hogy miről szól a történet. Tényleg a virágcsokorról szól a történet, vagy arról szól a történet, hogy szeretné azt, hogy a férfi néha meglepetésekkel érne haza, vagy hogy ilyen kis kedvességeket kapna tőle. A kettő nem ugyanaz, de mivel nem tanuljuk meg kifejezni az igényeinket, és itt elcsúszik a kommunikáció, szegény férfi emberre rázódítjuk a frusztráltságot, úgymond a fejéhez vágunk egy ilyen mondatot, hogy na persze, mert már megint nem hoztál virágot vagy csokikát, és a szegény férfi ember áll, leforrázza, hogy de hát 18 évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy az hulla, az egy halott dolog, akkor most hogy hoznék neked ilyet?
Közös szavakból, közös haragból mi egymás bűnét látjuk. Közös dallamból, közös rímekből egy másik mű szólal meg. Közös hitekből, közös lángokból másik tűzben él. Közös világban, külön irányban, csak egyre messzebb megyünk.
A Natura Stúdió vendége Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta, aki ma a férfiak és nők közötti viselkedés és kommunikáció jellemzőit ismerteti.
Egyforma időben s világban járunk, miért látjuk másnak azt, amit látunk?
Egy gyakran idézett példa szerint egy pszichológus azt tanácsolta a férfi kliensének, hogy fejezze ki jobban felesége iránt érzett szeretetét. Erre a férfi hazament és lemosta az asszony kocsiját.
Nem vagyok benne biztos, hogy minden nő tudná értékelni ezt a gesztust. Ugyanis ez egy nagyon érdekes dolog, és erre egy nagyon kedves könyv, aminek az a címe, hogy a férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek. Nagyon édes példát hoz rá, viszont tökéletesen jól működik a példa mindenhol. A példa az arról szól, ugye most viccesen mondva pontokat gyűjtünk az együttélésben, tehát a párkapcsolatban. Ha én teszek valamit a másiknak, biztos kapok egy piros pontot. Ha ő tesz valamit, akkor adok én neki egy piros pontot. Na most, ha ennél a piros pontos példánál maradunk, a különbség az ott van, hogy a nőknél bármit tesz a pasi vagy a férfi, az mindig egy pontot ér. Tehát mindegy, hogy lemosta az automat, vagy vett nekem egy kacsalában forgó palotát, az egy pontot ér. Míg a férfiaknál ez nem egy pontot ér. Tehát az, hogy lemosta az autót, az lehet, hogy egy pont, vagy hogyha én lemosnám az autóját, az egy pont, de hogyha elmegyek vele egy foci meccsre, az már alapból három pont, ha utána még a haverekkel elmegy sörözni, és én csendben otthon maradok, akkor az már lehet, hogy öt pont, tehát differenciáltan adják a pontokat. Most ez egy ilyen vicces példa ezekkel a pontokkal, viszont egy nagyon-nagyon fontos különbségre hívja fel a figyelmet. Tehát mindegy, hogy mit csinál az úriember, a hölgynek csak az a fontos, hogy valamit tett neki. Nincs súlya. Tehát olyan értelemben nincs súlya, hogy nincs benne különbség. Persze azért ez a realitásban nem így működik, hiszen hogyha valaki kap egy kacsalában forgó palotát, azért ott több pontról szól a történet. De hogyha nagyon-nagyon őszintén belegondolunk a helyzetbe, és mondjuk kap valaki egy kacsalában forgó palotát, és mellé egy erőszakos, verekedős férjet, akkor ott már teljesen mindegy, hogy kacsalában forog az a palota, mert az érzelmi siverség és az érzelmi bántás az felülírja a pontokat. Tehát itt van az a történet, amikor azt mondanám a férfi embereknek, hogy persze, hogyha neki fontos, hogy tiszta legyen az autó, akkor mossa le a feleségi autóját, és nagyon-nagyon fogja értékelni a felesége. És ugyanakkor miközben odaadja, vagy megmutatja, gyere, kedves, nézd meg, milyen szépen lemostam az autódat, valahogy próbálja meg azokat a szavakat is közvetíteni a felesége felé, amiből a kedves feleség érti azt, hogy fontos neki. És erre sajnos nincs szabály, hogy miből érti a feleség, hogy fontos a férjnek, hiszen különbözőek vagyunk. És itt jön be az a probléma is, hogy ráadásul mindenki különböző féleképpen fejezi ki a szeretetét. Az öt szeretet nyelvet nagyon jó lenne ismerni. Ugye erről már beszélgettünk valamelyik előadásban, de akkor itt most egy picit gyorsan összefoglalom, hogy vannak a szavak, van az érintés, van az együtt töltött idő, az ajándékozás és a szívességek. A lemosom a feleségem autóját, az a szívességek kategóriájába esik. Tehát egy olyan férfi fogja ezt választani, aki a szívességeken keresztül mutatja meg, hogy mennyire fontos számára a feleség. Egy olyan férfi ember, aki mondjuk az érintéseken keresztül fejezi ki a szeretetét, nem fog autót mosni, hanem simogatni fogja, vagy megölelgeti a feleségét. És ugye ott van az ajándékozós úriember, aki ilyenkor vesz egy autót, nem lemossa azt, ami megvan. Tehát ezzel csak ezt a szerettem volna szemléltetni, hogy mindenki másképp fejezi ki a szeretetét, és az lenne nagyon fontos, hogy feltérképezzük és rájöjjünk arra, hogy az életünk párjának mi a szeretet nyelve. Ezt úgy a legkönnyebb megtalálni, hogy megfigyeljük azt, hogy akkor, amikor a párom szeretné felém kifejezni a szeretetét, hogyan teszi. Elmondja, megölelget, megsimogat, ajándékot hoz, egyszerűen velem szeretne lenni, tehát elmegyünk valahova, vagy ilyen pici apró szívességeket tesz helyettem, hogy beveti a tárgyat, felmos, elmosogat, elpakol, ki tudja ki mit választ. De így lehet megtalálni, hogy a másiknak milyen szeretet nyelv. Ezt figyelni, hogy felénk mind közvetíti az ő szeretetét. Akkor már értékelni lehet azt is, hogy igen, lemosta az automat, hogyha tudom, hogy neki ez a szeretet nyelve, akkor értem már azt, hogy ó, de kezdes, ezek szerint szeret engem, hiszen nem most tartomat, hogy...
Hogy tud az kezdeleti, amikor nem tudom, mikor jössz pontosan, én el sem megyek. És ha nekem fontos, hogy... Igen, miért? És nem tudsz. Mire? Már megint hazudsz. Hazudsz, az biztos, mindig látom. Azt hiszed, nem látom. Azonnal
mindig... Mi ebben a hazugság, hogy itt vagyok, és hogy csak most jössz meg?
Az, látom azonnal rajtad, és te nem hiszed el.
Nem érdekel, érted? Nem érdekel. Az összes, amit kitalálsz, mert az összes csak azért
van. Na miért van? Mi? Mert hazudsz.
Fogd be a szád, te, vigyázz!
Mire? Na mire? Mit akarsz? Nem félek!
Megutállak, meg se látlak, s kiderül, hogy mindez látszat, csupa látszat, mint egy nagy baj, mint a bánat, úgy jössz mindig be a látszat, megkívántat, úgy imádlak, hogy a vágyat nem bírom már, várva várlak. Pedig látszak, épp most várlak, azután nem, mint a rosszat, úgy kívánlak, csupa látszak.
Kérés nélkül megtennék, bármit csak ne kérd, mert megtagadni kívánom, csak a látszak kedvéért. Kérés nélkül elmennék, csak azt nem mondd, hogy menj, mert olyankor azt játszom, hogy te hazudsz csak nekem.
Csupa játék, csupa látszat, az vagyunk mi játszótársak. Csupa látszat, és az érzés mindig átjár, hogy te mintha másra várnál.
Egy másik szintén női agyban felmerülő kérdés, hogy miért nem érti meg a férfi, hogy a nőnek legtöbbször vigasztalásra van szüksége, és miért ad azonnal számtalan remek megoldást? A tudatos kommunikáció segítségével miként lehet a nő igényét úgy közölni, hogy a férfi azt értse, hogy megoldotta a problémáját, és a nő is azzal az érzéssel maradjon, hogy megvigasztalódott?
Ez egy olyan probléma, amit úgy lehet megoldani, hogy mind a két fél próbál a másik felé nyitni, mármint megoldásilag. Mondok egy példát, jó, mert talán a példán keresztül sokkal egyszerűbb a történet. Először is azt kell tisztázni, mielőtt még a példát mondanám, és bocsánat, hogy visszacsatolok, hogy mi a különbség. Ugye a férfi agy úgy működik, hogy megoldásokat keres. A női agy úgy működik, hogy el kell mondanom, hogy mi van bennem, mert közben meg fog születni a megoldás, hogyha valaki meghallgatja, hogy mi is az, amiről én beszélek. A példám az arról szólna, Egy nagyon kedves házas pár volt nálam, ők idősebb korosztály voltam, 57-58 éves, tehát már nagyon régóta voltak házasok. És a példa nagyon édes volt, ugyanis a bácsi azt mondta, hogy az úriember azt mondta, hogy hát ő már igazán nem tud mit kezdeni a feleségével, bármi baja van, folyton el kell sírni, mert nagyon-nagyon elege van, mert ő ezt már nem bírja, hogy folyamatosan sírdogál a felesége. A hölgynek erre az volt a válasza, hogy persze, mert te sose hallgat meg engem, és akkor még szomorúbb leszek, mint ami bajom van. Na most a probléma nagyon érdekes, ugyanis arról szól, hogy megoldási különbségek vannak, tehát probléma és helyzetmegoldási különbségek vannak a férfi és a női gondolkodásmódban. A férfi gondolkodásmód az, aki úgy gondolja, hogy ha valami problémája van, akkor azt egyedül meg kell oldja, magában megvívja a szükséges harcokat, hogy így mondjam, gondolatban lefolytatja a megoldáshoz vezető párbeszédet, de ehhez csendre van szüksége, azaz elvonul. Az elvonulás nem kell konkrétan érteni, hanem az elvonulás tökéletes példája az, amikor a férfi ember leül a tévé elé, a távirányítóval a kezében, és kapcsolgat. És ugye ez az, amikor bemegy a hölgy, és akkor csak azt látja, hogy 2 másodpercenként kattan a távirányító. Egyértelmű, hogy nem néz tévét a férfi ember, csak kattingat. Vagy leül meccset nézni. Ez az elvonulás. Ez a bemegyek a barlangomba. De ott hagyjanak békén, hiszen azért mentem be a barlangomba, mert egyedül szeretnék lenni, ahhoz, hogy megvívjam a bennem lévő harcokat. Ezzel ellentétben a nő mást tesz, abban a pillanatban, amikor a férfi elvonul, azaz csendben van, pánikba esik, és az a következtetés, hogy biztos vele van baj. Miért? Azért, mert a nő a problémát kibeszéli. A gondolatok és a félelmeknek a szavakba öntése a megoldás folyamata. Tehát, hogyha találkozik egy olyan partnerrel, aki akkor, amikor baja van, elvonul és bemegy a barlangba, akkor a nő utána fog menni, persze ezt most a idézőjelben, akkor a nő utána megy, hogy úgy mondjam, megáll a barlang bejáratánál, és toporzékolva bömböl a barlang bejáratánál, hogy mikor jössz már ki a barlangból. Lehet, hogy nem toporzékol, de sírdogál, amivel azt éri el, hogy a kedves férfi ember még mélyebbre megy a barlangjában, hiszen ő egyedül szeretne lenni, meg kell oldania a fejében zajló probléma sorozatot, csendre van szüksége. Minél jobban erőszakoskodik a nő, hogy gyere már a barlangból, annál nehezebben fogjuk előcsalogatni a férfi embert, hiszen egyre mélyebbre megy a barlangba. Fordított helyzetben, akkor, amikor a nőnek van baja és elkezd sírni, a férfi ember ijed meg és esik pánikba, mégpedig a következő nagyon egyszerű tények miatt. Először is nem az ő megoldási formája, tehát nem tudja, mit kell ezzel kezdenie. Aztán nem tudja, meddig fog tartani. Tehát egy síró nőnél nem lehet megmondani, hogy ez most 5 percig tart, 20 percig vagy 2 óráig. Ettől frusztrált lesz. Viszont a legnagyobb problémája ilyenkor a férfinak az az, hogy tehetetlennek érti magát, hiszen nem tudja megoldani a nőnek a problémáját, nagyon sok esetben azért, mert a nő sem tudja még konkrétan, hogy mi az ő problémája. Kell neki a beszélgetés folyamata ahhoz, hogy rájöjjön, hogy mi a probléma. Tehát ilyenkor a megoldási kulcs oda-vissza mondva a következő. Akkor, hogyha a férfinak van baja, és elvonul a barlangba, azaz leül a tévé elé, vagy a számítógép elé, vagy kimegy a kertbe sepregetni, vagy barkácsolni, vagy fát vágni, hagyni kell őt, hogy hadd menjen be a barlangba. Mert ha békén van hagyva, akkor onnan elő fog jönni, akkor, amikor magában lerendezte a dolgokat, és utána majd el fogja mondani, hogy mi volt. Tehát nem szabad beállni a barlang bejáratába, hanem hagyni kell, és közben a nő csináljon olyan dolgokat, amihez nem kell a férfi jelenléte. Azaz találja meg azt az elfoglaltságot, amihez nem kell a férfi. Egy csomó ilyen dolog van. Azaz nem kell toporzékolni a barlang előtt, hogy mikor jössz már ki onnan, mert akkor csak mélyebbre megy az úr. Álljon el a barlang ajtajából. Tehát minél tovább ott áll valaki, akár keresztbe fontka arra, hogy na, mikor jössz már, mikor hagyod már abba a tévézést, annál inkább azt éri el a hölgy, hogy az úriember biztos, hogy nem akar onnan kijönni, hiszen nincs békén hagyva. A hölgyeknek is a legfontosabb tanács az az, hogy maradjanak csendben. Férfi embernek csendre van szüksége ahhoz, hogy megvívja a belső harcokat. Minél tovább csereg a nő, vagy minél tovább mondjuk azt, hogy idegesíti a férfit ezekkel a csacsogásokkal, ami csak arról szól, hogy már megint elmentél, már megint nem rám figyeltél, de virágot sem hoztál már, és ezeket a klasszikus mondatokat mondja a hölgy, a férfi annál jobban menekül. Tehát abban a pillanatban, amikor a nő csendben tud maradni, és elmegy onnan, tehát békén hagyja a férfit, és megérti azt, hogy ő így csendesül le, abban a pillanatban a férfi ember ki fog jönni a barlang.
Tulajdonképpen a férfi azzal is kommunikál, hogy nem beszél.
Így van, neki ez a kommunikációs formája, főleg ezekben az esetekben, hogy nem mondja azt ki, hogy drágám, most nekem csendben van szükségem, és magamban szeretnék beszélgetni, hanem elmegy, és valamit tesz olyan értelemben, hogy egyértelművé váljon az, hogy őt most ne zavarják, őt most hagyják békén. És nagyon sok ilyen példa van, hogy hazajön a férfi a munkahelyről, még jó formán be sem lépett a lakásba, tehát jó már az ajtón bejött, de még kezében a kabátja, a táskája. És mondjuk a feleség, aki esetleg egy olyan feleség, aki otthon van, és kisgyerekkel is nem dolgozik, ahogy belép a férfi ember, elkezdi a nyaggatást. Mert bocsánat, hogy ilyen pejoratívan fogalmaztam. A nyaggatás az így szokott történni, hogy jaj, drágám, hát már azt hittem, hogy soha nem érsz haza, olyan soká jöttél. De azt mondtad, hogy egy órával hamarabb jössz. Na hát, és akkor milyen ronda ez a kabát rajtad? Ó, persze, és amikor hívtalak délbe, akkor a Jenővel beszéltél, és azt éreztem, hogy nem is figyelsz rám. És szegény férfi ember ott áll kabáttal, táskával a kezében, szeretne megérkezni, lehet, hogy éhes, lehet, hogy vécére kell mennie, tehát a biológiai szükségete is nincsenek kielégítve. És a nő, aki egész nap otthon volt a gyerekekkel, mondjuk felnőtt társaság hiányában, már rázúdítja ezt az egészet, mint egy vízesés, mint egy nyakonöntés, és innen kezdve a férfi ember azt választja, hogy jó, akkor meg sem szólal, hanem abban a pillanatban leül a tévé elé. Amivel úgymond olajat önt a tűzre, hiszen a nő egész nap arra várt, hogy valakivel beszélhessen. És ilyenkor szoktuk azt tanácsolni a hölgyeknek, hogy engedd meg, hogy hazaérjen. Engedd meg, hogy kilépjen abból a mintából, amiben egész nap volt. Esetleg egyen, igyon, menjen el zuhanyozni, tehát hogy érkezzen meg otthonra. Engedd meg neki azt, hogy ő is lenyugodjon, azt, hogy ő is végre kikapcsolódhasson. És hogyha utána, mert te is meg ő is kikapcsolódott állapotban vagytok, tehát már lazák vagytok, akkor mondd azt el neki, hogy kedvesem, szeretnék veled beszélgetni. Vagy azt, hogy most szírni fogok lehet fél órán keresztül. A másik oldalra visszatérve, akkor, amikor a nőnek van baja, és mondjuk sír, vagy csak beszél, akkor a férfiaknak azt szoktuk tanácsolni, hogy legyen szíves, próbáljon csendben maradni. Tehát várjon türelemmel, és legyen hallgató férj. Persze lehet közben testbeszéddel kommunikálni a hölgyel, tehát lehet használni a bólogatást, a mosolyt. Lehet használni hívogatókat. A hívogatókat az alatt értjük, hogy amikor ezeket az aha, na hát, ezeket a szavakat kimondjuk, akkor ezeket hívogatónak nevezzük, mert ezáltal a másik fél azt érzi, hogy igen, odafigyelnek rám. Tehát várjon türelemmel, hallgató fél legyen, és a legfontosabb, a legfontosabb tanács egy férfi embernek az az lenne, hogy csak akkor adjon tanácsot, amikor a nő azt kéri. Én tudok olyan párokat, és akár én is szoktam ezt az én saját férjemmel tenni, hogy szólok neki, hogy kedvesem, szeretnék elmesélni neked valamit, amire, mivel ő már tapasztalt így kommunikációs téren, vissza szokott kérdezni, hogy azaz most csak hallgassak, vagy most tanácsot szeretnél. És ilyenkor ugye a nő elgondolkodik, hogy mit is szeretnék most. Most csak hallgass. De van olyan, hogy ugye tanácsra van szükség. Akkor viszont mondja azt, hogy igen, drágám, most tanácsot is szeretnék tőled kérni. Ez nagyon fontos. Erre egy nagyon klasszikus példa pont ebből az az, hogy amikor az úriembernek ezt így elmondták, hazament, és gyártott magának egy táblácskát, amire felírta azt, hogy én most figyelemmel hallgatlak. És amikor a felesége innen kezdve szólt neki, hogy figyelj kedvesem, szeretnék veled beszélni, szeretném elmondani, hogy mi van a fejemben, a férfi mindig magára tette ezt a táblácskát azért, hogy emlékeztesse önmagát, hogy ő most nem megoldásokat kell adjon, hanem csak hallgatnia kell. És az nehéz egy férfi embernek, mivel nincs időkorlát. Ezért azt szoktuk javasolni a hölgyeknek, hogy legyenek szívesek, készítsék fel a párjukat. Tehát mondják neki azt, hogy körülbelül 10-15 percre van szükségem, vagy azt is lehet mondani, hogy hát úgy kb. 20 perc alatt gondolom, hogy el tudom mondani. És ezzel nagyon nagy segítséget adtunk a férfinak, mert ezt már tudja kezelni. Akár azt is lehet mondani, hogy én most sírni fogok 20 percen keresztül. És a férfi ember ezt tudja kezelni. De a 21. percben jönni fog és szól, hogy drágám, 20 percről volt szó, ez most a 21. Akkor most hogyan tovább? Nem azért, mert már nem bírja tovább, hanem azért, mert megint az idő kerettel ő nem tud mit kezdeni. Vagy legalábbis szólni kell a férfi nyúlvinak, aki mellettünk van, hogy drágám, én most rosszul érzem magam, vacakul vagyok. És segíts nekem abba, hogy helyre jöjjek, lehet, hogy sírni fogok, és lehet, hogy el fog tartani egy fél óráig is. Tehát nem kell ilyen nagyon konkrétan fogalmazni, hogy 17,5 percen keresztül fogok sírni.
Látlak homályosan, na mondok, rendben van, s lám az arcot felrémlik homályosan. Rám törsz homályosan, már minden rendben van, és na tessék, rám törsz te homályosan. Látlak homályosan, gyűl, ez rendben van, csak ne zaklass váratlan homályosan. De ne eszéltalan, homályosan, képed minden rossz napokban benne van. Esőben, vasárnap délután, forró gyárban, ébredés után, a tükörből, tócsából hirtelen, száz határon át játszol bujocskát vele.
Úgy kell neked, úgy kell neked, minden rossz kis pillanatban ott leszek. És megzavar, úgy jövök, mint a baj, képen minden tiszta képet megzavar. Álmodban ott leszek, ébren is ott leszek, félre nézel, mégis látod képemet. Mással vagy ott leszek, ágyatokban ott leszek, nézhetsz ő rá, ő helyette én leszek. Esőben, vagy ha hózuhog, éles fényben, a tükörből intek majd én neked, száz határon át játszom bujócskát veled.
Napjainkban a házasságok jelentős része válással végződik, sőt, számos komoly kapcsolat felbomlik még mielőtt tartósá válhatott volna. Véleménye és tapasztalata szerint mekkora szerep jut ilyen helyzetekben a kommunikációnak?
Nagyon-nagyon nagy tapasztalása az, hogy a válásoknak körülbelül a 80%-át kommunikációval el lehetne kerülni. Viszont ahhoz azt kell tudni, hogy a kommunikáció nem arról szól, hogy akkor kezdek el kommunikálni, amikor már széthullóban van egy kapcsolat. Ez, amikor én azt mondom, hogy a kapcsolatnak a lényege a kommunikáció, ezt én arra értem, hogy az első pillanattól kezdve, hogyha kommunikálunk és beszélgetünk és beszélünk egymásról, és kifejezzük az igényeinket, ugyanis így csúsznak tehát történetek az igény kifejezés szintjén, akkor onnan kezdve már egy olyan kapcsolatot tudok felépíteni, ahol ez természetessé válik. Az igénykifejezés az egy nagyon-nagyon fontos történet, hiszen akkor, hogyha valaki mindig a saját igényei háttérbe helyezi, egy idő után a frusztráltság olyan hatalmassá nő, hogy már nem tud vele mit kezdeni. Természetesen vannak olyan válások is, amikor, bocsánat, hogy így fogok fogalmazni, de szakemberek, tehát mi is szoktuk ezt mondani, hogy jobb, ha elválnak, sőt, van olyan házasság, ami az lett volna jó, hogyha meg sem születik, mert annyira különböző igényszintekkel és értékrendekkel rendelkezik a két ember, hogy abból egy működő együttélést és egy működő kapcsolatot nagyon-nagyon-nagyon nagy áldozatok árán lehet csak kialakítani, és lehet, hogy nem éri meg. Ilyen válás is van, sajnos ez a ritkán.
Az utóbbi évtizedekben a társadalom és a családon belüli szerepek nagy változásokon mentek át, ezzel együtt a női-férfi szerepek is. Hogy látja ön, ez mi módon folyásolta be a nemek közötti viszonyt és kommunikációt?
Nem csak a nemek közötti viszonyt, hanem az önmagunkkal való viszony is nagyon-nagyon befolyásolta ez az állapot. Ugyanis, hogyha belegondolunk abba, hogy a női minta, a női archetipus, ugye az arról szól, hogy a fészek építés, az otthon teremtés, tehát minden, ami befele fordulást, minden, ami arról szól, hogy megsimogatom, megölelgetem, megteremtem azt a környezetet, ezzel ellentétben a férfi minta arról szól, hogy elmegyek, levadászom azt a vadat, és hazahozom, hogy a feleségem majd megfőzze, tehát, hogy ő az, aki levadásza hazahozza és ételt tesz az asztalra, a házat a fejünk fölé és a biztonságot megalkotja. Tehát ez egy két nagyon-nagyon erős minta, archetípus, a férfi és a női archetípus. Abban a pillanatban, amikor a szerepkör nem biztos, hogy megcserélődik, csak egyszerűen kiegészül azzal, hogy a női mintában élő nő, tehát a női archetípusban élő nő, amellett, hogy a belső meleg, puha mintát ő hozza alapból, amellett a férfi mintát is tudnia kell, hiszen az, hogy elmegy 8 órában dolgozni, ahol teljesít pénzt keres, és valahogy az értékét a társadalomban ezáltal mérik meg, neki ebben a pillanatban mind a két archetípust működtetnie kell. De ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen a két archetípus, nem azt mondom, hogy ellentéte egymásnak, de néha azért harcban tud állni azt, hogy akkor én most elmenjek itthonról pénzt szerezni, vagy otthon teremteni, itthon maradjak, ez egy hatalmas belső konfliktust és frusztrációt okoz mindenkinek. Nagyon nehéz ilyen értelemben a női szerep ezekben az időkben, hiszen mind a kettőt egyformán kellene biztosítani, amit egyszerűen fizikailag, biológiailag és ideileg nincs annyi órája a napnak, hogy mindez beleférjen.
És talán nem is veszi észre a nő, hogy azzal, hogy belépett a férfi területére, úgymond azzal együtt konfliktusba is került vele, tehát nem csak önmagával, hanem vele is ilyen versenyhelyzet.
Ez egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon jó példa arra. Nekem van olyan kliensem, aki azért jár hozzám, mivel a férje nagyon jól menő vállalkozó, nagyon sok pénzt keres az úriember, és a hölgy nem tudja feldolgozni azt, hogy neki nincs saját keresete. Mert annyira jól keres az úriember, hogy nem szükséges a hölgynek dolgoznia. Ezért ő a régi minta szerint otthon van, vigyáz a gyerekekre, köz, mos, vasalt, takarít, mert bocsánat, hogy ezt a klasszikus példát mondom, tehát rendben tartja a házat, de neki nincs saját keresete és munkahelye, amiért nagyon-nagyon komoly önértékelési problémákkal küzd az illető, mert azt érzi, hogy ő értéktelen, hiszen ő csak egy otthon biztosít a családnak. És ez egy nagyon-nagyon érdekes konfliktus, amit most így a 20.-21. században ezt már nagyon sok ember érezte. Én nagyon sokszor szoktam ilyenkor azzal dolgozni ezekkel a kedves hölgyekkel. Persze urakkal is van ilyen, tehát fordítva is működik a dolog, hogy a feleség keres sokat, és a férj marad otthon a gyerekkel, és maradja sem. És működik is egy darabig, de aztán bekapcsolnáluk is az önértékelési probléma. És ilyenkor nagyon sokat szoktunk dolgozni abban az irányban, hogy visszaépíteni azt, hogy ki is ő valójában. Tehát mitől értékes ő? Tényleg attól, hogy most milyen munkahelye van, vagy hogy másban mitől értékes. Ez bizony nem egy gyors folyamat, tehát itt önmagukkal vannak harcban, ezért maga a megoldási folyamat sem megy sajnos egyik napról a másikra, mert vissza kell építenie önmagát, hogy mondja. Nagyon sokat számít a megoldásban a kommunikálás, azaz az, hogy hogyan tudja elmondani a párja felé, hogy mi is az ő hiánya. Itt mindig hiányról van szó. Mi az, ami neki hiányzik?
Köszönöm a beszélgetést Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktatónak és személyiségfejlesztő terapeutának, aki egyértelműen rávilágított a férfiak és nők közötti kommunikációs és viselkedési különbségekre, melyeket elfogadva és figyelembe véve érthetőbbé és kezelhetőbbé válnak az eltérésekből fakadó élethelyzetek. Mai meghívottunk, akinek munkájáról az eforus.ru honlapon tájékozódhatnak, januárban is jelentkezni fog a Natura stúdióban. Akkor kiderítjük, hogy a tudatos kommunikáció segítségünkre lehet-e abban, hogy különbséget tegyünk az ember viselkedése és igazi jelleme arca között. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Básti Júli, Cserhalmi György, Koncz Zsuzsa, Zorán és Paja Bea dalaiból hallgattunk. A hátralevő időben pedig Daniel Weeples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!